13. fejezet. Döbertin, Labó és a lány csodálkozva álltak a megkerült Alfa Romeo előtt. Hogy került ide a kocsi? Kérdezte Labó a háttérbe húzódó lakályt. Talán itt van valahol, akinek eladt a szőr. Mi? Jó, nem hiszem, hogy a vevő jött vele. Az én unokafivéremnek, vélte André, volt egy Bernát hegyie. És miután eladta a mészárosnak, még két ízben visszaszökött.
Megjegyzem, autóban ez a ritka ragaszkodás egészen elképzelhetetlen.
Igaz, bólintott Labó. Csodák ma már csak idegbeteg lakályok hasonlataiban léteznek.
Bocsánat, ször, de a többi felvetés épp ilyen valószínűtlen. Ha egy autóvezető nélkül közlekedik, akkor mindenre képes. Még hűséges is lehet, mint Snooki a Bernát hegyi.
Ha befejezte akadémiai székfoglalóját, úgy menjen a konyhába, André, felelte Labó. Csodálkozva körülfogták a megkerült járművet.
Nézd! Kiáltott most hirtelen Anett, és az ülésre mutatott. Egy fekete keretes monokli feküdt a bőrön.
Labó felvette, és ámultan látta, hogy egy helyen lepattogzott a celluloid, és a mezítlen drót látszik. Tátott szájjal nézték.
Gorcsev monoklia, kiáltott a Labó.
De magad is láttad, hogy beöltözve ült Fort Saint-Jeanban. Várj! A tábornok felsietett a szobába, és telefonált Marseille-be. Maguk sem tudták, hogy miért érdekli őket az ügynek ez a része jobban, mint a 14 karátos autó csodálatos megkerülése. A beszélgetés rövid volt, és ismét teljes homályt derített az ügyre. Ariót százados kapcsolják. Szervusz, szervusz kérlek. Egy Gorcsev nevű légionista, aki 18-án éjjel Nizzában, a tüzérlaktanyában toboroztak, ma délelőtt egy menetkész pelotonban volt. Szerez nekem olyan értesülést, amely minden kétséget kizár, hogy ez az ember útnak indult-e tegnap délután vagy éjjel Afrika felé.
Kis szünet. Hallom. Igen. Igen. Köszönöm.
Nos,
kérdirekedten Labó, miután a tábornok letette a hallgatót. Ez volt a válasz. Gorcsev Iván 27-es számú közlegényt behajózták Orán felé, és több mint fél napja úton van.
És a monokli?
Kérdezte Anett izgatottan. Valaki misztifikál vele. Sokáig hallgattak. Valami folytott idegesség ült rajtuk. Most André lépett be, szokott titokzatos és döjfes arcával.
Szűr, egy rendőr van itt.
Mi?
Kérdezte riadtan Döbertin. Megint valami bűntény?
A mai kivételes napon nem történt rablás, betörés és más efféle,
jelentette André.
Azonban még csak délután 3 óra van, tehát történhet.
Mit akar a rendőr?
Szerinte a kapu előtt álló kocsi úgy legázolta Place Magène díszkertjét, mintha nem is ült volna vezető a kormánynál.
Egy hasonló feltevésért az imént rendre utasított szőr.
De most már elhiszem, felelte dühösen Labó, hogy a hűséges autó hazaszökött. Sőt, azt is elhiszem, hogy a szerencsétlen kocsin kitört a veszettség, mert úgy látszik, megharapta magát.
André emelt fővel állt, és mélységes, sértett önérzetében olyan volt, mint egy finom pálinka gyár több színnyomású falragasza. Gorcsev a legelső vonattal visszament Toulonba.
Hol lehet a kabátja?
Veszélyes ügy most a helyszínre ellátogatni, de ha muszáj, Manek úrnak sem adhatja meg a túlóra díjakat, csak a kabátban maradt pénzből.
Késő délután volt, amikor a Texas vendéglőhöz ért, előbb óvatosan bekémlelt.
Nincs csak.
A hallgatók Drugics áltott bekötött fejjel, és a vendéglős éppen tölt a poharával.
Megkockáztatja. Mi történhet?
Benyitott.
A hallgatók Drugics felkiáltott.
Ho-ho! Hisz ez a Csernovec kölyök. Hallom, hogy a mester kidobott tegnap.
Ez az, akit privátelek felszedett?
Kérdi a kocsmáros.
Akkor iszkoljon innen, mert ha jön a mester, hát lelövi.
Miért lőne le engem?
kérdezte szokott siránkozó módján az orosz. Nem elég, hogy kidobott?
Égtelenül dühös magára,
magyarázta a kocsmáros, mert Jászmin összejátszott ezzel a Gorcsevvel, akit elfogtak tegnap, és kivezette az őrökön keresztül.
Ezek nem is sejtik, hogy akit Gorcsevnek hittek, az dobta ki a mester, és ő szökött meg Jászminnal.
Én már is megyek, rebegte félénken. Csak a kabátomat szeretném, amivel maga Portanifet letakarta.
Emlékszem, felelte Drugics.
De Portanifet elszállítottuk a gyanús cápára, mert reggel még holt részeg volt. Mióta részeg ez az ember?
Legalább 20 éve.
Hát gyere velem, mert a cápára megyek éppen. Afrikába hajózunk egy autólopás ügyében. Eddig is azzal volt a baj, nem? Kérdezte Gorcsev.
Igaz, igaz, de ezután már nem lesz vele.
Olyan zseniális tervet eszed ki a mester, amilyet még filmese. De bizonyára vigyáznak arra az autóra.
Egy ide hallgass, de
a terv olyan volt biztos, hogyha ő felsége az angol király, teljes hajóhada vigyáz az Alfa Romeo-ra, a vén rozog a gyanús cápa, akkor is elhozza magával Oránba. Na?
Gorcsev azt remélte, hogy ez túlzás,
de tévedett.
Drugics szóról szóra igazat mondott. Egy teljes hadiflotta sem számított a mester zseniális terve ellen. Az Alfa Romeo annyi baj oka, beteljesedett sorsa elé hajózott az előkelő Republik hajóméjén. A csendes kedő Bezsben egy messzire nyúló kőgát mellett horgonyzott a gyanús cápa, ez a kivénült, alattamos óceánjáró. Ki hitte volna, hogy az elhasznált papucs a hősévé válik egy hajókirándulásnak, ami még évek múlva is szóbeszéd tárgya lesz mindenfelé a világon. A hajó legénysége nem volt több 4 embernél, de ezek értek valamit. Egy rutinos bíró végső fokon és első benyomásra 10 évet adna egynek-egynek. Privát Elek a kapitány. Mivel tudja, hogy a pozíció kötelez, ebből az alkalomból cipőt húzott, ami megadja a kellő tekintélyt. A púpos halacska a főárbóc tövében szájharmonikázik, és a többiek hallgatják.
6 óra.
Most megindul a hajóra vezető keskeny pallón a hallgatók Drugics, és mögött az ifjú, akit, mint hallották, a mester kilökött az éjjel a Texas vendéglőből. Amikor meglátják Drugicsot a fiúval, nagy a szenzáció. Privát Elek alig tudja leplezni az örömét.
Hát mégiscsak visszajött ő, te bamba!
A kabátját Portanifre terítettem az éjjel,
mondja Drugics. Azt keresi.
Kérem, szólt félénken Gorcsev, nem vihetnének engem is magukkal?
Úgyis oromban kell leváltani, szegény van neked.
Miért ne utazzon a gyanús cápán, ahol a mester körmére nézhet?
Ostobaság,
mondta a halacska Privát Eleknek.
A mester egyszerűen lelövi a kölyköt. Ez mind, amiatt a hülyesség miatt van, mert a légióba léptél,
kiáltott a kapitány.
Nem félek én egy Privát Elek mellett senkitől,
állította Gorcsev feltörő lelkesedéssel.
Hát, ebben sok logika van,
bólintott a kapitány.
Hát várj, még megbeszéljük.
Ami ezután történt, az olyan volt Gorcsev előtt, mint egy rossz álom. 7 órakor Privát Elek közölte vele, hogy magukkal viszik, de csak azon egy feltétellel, ha elfogadja hálófülkének a szerszámraktárban elhelyezett burgonyaládát, és kötelezi magát, hogy nem jön elő, csak ha a mester alszik. 9 óra előtt néhány perccel a ládában volt, és pajkos százlábúak játszadoztak vele abban a hitben, hogy egyetlen hatalmas burgonyával van dolguk. 9:15-kor Privát Elek egy üveg pálinkával és néhány füstölt hallal otthonosabbá tette Gorcsev sivár hajlékát. 10 óra felé megjelent a mester, aki sasorrával, kék szemével, ősz hajával és barna arcínével ma olyan volt, mint egy sarkutazó, ha évek múltán visszatér a nagyvárosba. Egy sovány, igen nagyfülű, szerény külsejű fiatalember követte.
Ez itt Monsieur Gaffiron, mondta a mester, szintén velünk utazik.
Csak úgy lehet utazni, ha ketten együtt laknak, mondta Privát Elek. A gyanús cápa nincs berendezkedve személyforgalomra.
Csak egy kabinjuk van?
Az baj. Az még nem volna baj, de egy kabinunk sincs, és fáskamra is csak egy van.
felelte Privátelek. A mester végigjárta a hajót, és végül a szerszámraktárhoz ért. Itt fogok lakni, mondta. Hozzák a bőröndömet. És ráült a burgonyaládára. Senki sem mert szólni. Na, mit bámulnak?
Hol fog aludni?
Ezen a ládán. Letette az összegyűrt utiplédet, és már is végigfeküdt. Mit lehet itt csinálni? Gaffiron felkereste a mestert. Már másnap volt. A mester félálomban hevert a ládán, Gorcsev félholtan a ládában. Foglaljon helyet, mondta, és felült. Még alig beszéltünk egy pár szót.
Köszönöm, felelte a sovány, nagyfülű egyén. Együtt leszünk a túrán is?
Nem. Az autó tulajdonosa kíséri majd önt, Gaffiron úr.
Hol hallottam ezt a nevet? Töprengett a ládában Gorcsev.
Miért érdeke az illetőnek, hogy kocsi a rekordot javítson?
Fogadott egy barátjával ez az úr, magyarázta a mester, hogy a túrakocsi jó idővel fut sivatagi terepen is.
Most valami meglepő dolog történt. Gaffiron úr elővette egy kis lakkozott dobozt, és mindenféle apró ollót, csipeszt, körömreszelőt helyezette maga előtt.
Nem haragszik, ha a körmeimet ápolom beszélgetés közben? Mint annyi más versenyző, én is motorszereléssel kezdtem. Csettengetett a kis ollóval. Váratlan karrierem abban a helyzetbe hozott, hogy a műhelyben sokat szenvedett körmeim végre megértő ápolásban részesüljenek. Szegények.
És sóhajtott, és reszelt. Semmi kétség, a pasas bolond, gondolta Gorcsev, a pajkos százlábúak mérsékelten kellemes társaságában. Az illető nevéről most már tudta, hogy honnan ismeri, mint autóversenyzőt hallotta vagy olvasta.
Ez szép öntől, felelte a mester.
De körmeim még ma sem felejtik régi gyászukat. Hiába ápolom őket, meglátszik rajtuk a sötét múlt. Ó, mennyit töredeztek, szövények, milyen rövidre kellett vágnom őket. Ha nem inném, hogy valami úri rózsaszín körmök lesznek, talán már nem is élnék.
És reszelt, sőt, egy kis bőrt a fogaival is leharapott.
Szomorú ember volt, de a körmei jövőjét rózsaszínben látta.
Ha az én hibámból kifolyólag meghiúsul a start, mondta, és egy apró csákjával a köröm ágyát túrta. 14 000 frankot visszafizetek, mert nálam első a tisztesség.
Nálam is, felelt a mester, és nem sült ki a szeme. De 20 000 frank mindenképpen jár.
Ne tekintse ezt versenynek. Önnek egy autót versenytempóban kell eljutatnia valahová.
Milyen karban van a kocsi?
Első rangú Alfa Romeo, speciál alvázzal, amely nehéz, mint a telepjáró autóké.
Nagyszerű,
felelt a versenyző, és leterpesztette a kezét, mint valami kacsalábat, azután egy apró ecsettel sorra megérintette az ujjain minden egyes körmét, egy-egy csepp lakkot kenve rájuk.
Sivatagi terephez jó a nehéz kocsi.
Uramban beköltözik az imperiál szállóba. A megbízóval valószínűleg már másnap találkozik.
Hol találkozom a megbízóval?
Felkeresi önt a szállóban. Báró Lingeström a neve, a pénzt is ő adja.
Azt megmondom önnek előre,
szólt a szerelőből lett versenyprimadonna,
hogy nem vettek meg engem. Ha valami nem tetszik, fütyülök a pénzre.
Lingeström báró rendes, finom ember. Meg lesz elégedve. Most porral hintett be egy kis szarvasbőrt, és azzal fényesítette hajdan mostohán kezelt körmeit.
Tessék, mondta a mester, itt a pontos térkép.
Gaffiron figyelmesen megnézte a térképet, de azért ráspajozott is közben.
Szóval, folytatta a mester, és szemöldöke megrándult, mert a ráspajozás hiszterizálta. Szóval, ezen a feketével kirajzolt vonalon haladva eléri Ifiriz néger szabadállamot. Ide kell vinnie az autóval Lingeström bárót.
És ez a másik vonal, a vörös?
Ha rátéved a vörössel jelzett útra, akkor vége mindennek.
A próféta papucsához vezet.
Miféle veszélyt jelentett ránk nézve egy házi cipő?
A próféta papucsa egy furcsa alakú holtmeder, ahol Lingeström báró legnagyobb ellenfele, egy Abbe Padán nevű benszülött főnök tartózkodik. Erre vezet a másik út, amit a vörös vonal jelez. Itt a térkép, uram. Jól tegye el.
Köszönöm.
Nem zavarja, ha átfestem ismét?
De, uram, miért akarja a térképet átfesteni?
A körmemről beszéltem.
Kinyitotta a laktáskáját, és maga elé rakta a holmikat. Gorcsevez alatt százlábúakat és más sűrűn előforduló rovarokat gyűjtött egy ufaskatójába, mintha valamilyen módszeres, tudományos eljárással a ládában tenyésző állatvilág osztályozására készülne. 40 000 frankot kap tőlem partra szállás előtt. Az imperiál szállóban felkeresi majd Lingeström és elintézi a többit.
De figyelmeztetem, ha nem tiszta az ügy, én visszalépek.
Mondtam, hogy nincs oka aggodalomra. Az ügy tiszta. A fő, hogy óvatos legyen. Különösen egy bizonyos Gorcsev nevű egyént illetően.
Az kicsoda? Veszélyes kalandor.
Csak addig vagyunk biztonságban tőle, amíg ezen a hajón utazunk.
Érdekes.
Csodálkozott Gaffiron.
Mennyi bogár futkároz magán?
A mester lenézett, és rémülten nagyot kiáltott, majd táncolt, ugrált, dobálta magáról a ruhát, inget, mintha megőrült volna. Százlábú és egyéb rovarok légiója szaladt fürgé mindenfelé, haján, nadrágján, testén. Már csípték is, pokolia. Ugyanis, amíg beszélt, Gorcsev fáradhatatlanul gyűjtötte a bogarakat, és ha megtelt a skatúja, akkor kibocsátotta a dühött férgeket a láda hasadékán, ott, hol a mester bokája és nadrágszára látszott.